ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, valóban olyan jó volt ezt az éneket énekelni, és ezzel az énekkel készülni az ige hirdetésre, és valóban ott megfogalmazódik bennünk, a szívünkben az a vágy, hogy azok, akik keresnek, azok találni fognak. És mi nálad szeretnénk megtalálni mindazt, amit te ígérsz számunkra. Hiszen azt mondod, hogy ha valaki kiált te hozzád, ha valaki keres nálad, ha valaki kér tőled, ha valaki zörget, azoknak te mind válaszolsz, megnyitod az ajtót. És Urunk, így könyörgünk, hogy legyen egy ilyen kérés, legyen egy ilyen keresés ez a mai alkalom, ez a mai Isten tisztelet. Talán olyan sok kérdéssel jöttünk erre a mai alkalomra, talán olyan sok minden ott van bennünk a szívünkben, de olyan jó tudni, hogy nálad talál megnyugvásra, nálad talál békességre egyedül ez a szív, ez a kereső, kérő szív. Urunk, így kérünk, hogy a te szavad legyen válasz számunkra, kérdéseinkre, kétségeinkre, és addurunk, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni az igét, az ige hirdetést, a te szavadat, mert hiszik, hogy itt nem csupán emberi szó, nem csupán lelkipásztori intés vagy útmutatás hangzik el, hanem sokkal több, az örök élet beszéde, a te szavad, a te élő és ható szavad. Urunk, így kérünk, hogy jöjj, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és ahol mi már föl volt olvasva a lekcióban, kibővítve az Efezusi Levél 5. fejezetéből, az első verstől szeretném olvasni egészen a 21. versig a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálvány imádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljuk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, több okból is választottam ezt az igét, az egyik azért, mert kiírt lekciói ige, a másik pedig az, hogy ebben az ige szakaszban többször is előjön a hálaadás, hogy adjatok hálát az Úrnak, és ezen a mai alkalmon, ezen a mai istentiszteleten ezért is vagyunk itt, hogy hálát adjunk az Úrnak. Hálát a termésért, hálát a növekedésért, hálát az aratásért, hálát azért, hogy van mit ennünk, hálát azért, hogy gondoljunk azokra az emberekre hálából, akiknek talán nem természetes ez, akik talán nélkülöznek, gondolva arra, hogy Urunk, köszönjük, hogy mi még nem tartunk itt, vagy nem tartunk itt. Hálásak lehetünk azért, hogy vethetünk és arathatunk. És ezért mondja az ige, adjatok hálát az Úrnak. És van miért hálát adni, higgyétek el, drága testvérek, van miért. Talán oly sok minden természetes. Éppen a tegnapi nap folyamán sajnos a családunkban történt egy haláleset, és az eléggé összehozta a családunkat, és a családunkban többen vannak, akik az egészségügyben dolgoznak, és hát beszélgettünk az egészségügy finanszírozásáról, TB-ről, meg sok mindenről, és azért ott sok elégedetlenség is elhangzott, amivel nyilván sok mindennel egyet tudok érteni, de inkább azt emeltem ki, hogy azért adjunk hálát, hogy nem hagynak ott bennünket vérbe fagyva az utcán, mert nagyon sokakat ott hagynak. Vagy gondoljunk, vannak olyan országok ebben a világban, ahol ha valaki nem fizet biztosítást, TB-t, akkor ott hagyják meghalni az asztalon. És adjunk hálát azért, hogy ebben az országban még nem ez van. Talán lehet, hogy sok mindennel elégedetlenkedhetünk, és nyilván sokszor van ennek alapja is, sokszor már hozzászoktunk dolgokhoz, és ezért nem tudjuk becsülni még a kisebbet sem, de azért alapvetően ha kisebb, nagyobb bajjal is, de működik az egészségügyünk, és lemehetünk a patikába, beválthatunk gyógyszereket, vásárolhatunk gyógyszereket, a gyógyulás folyamatában vannak, akik segítenek, és lehetne sorolni, hogy mennyi mindenért hálát lehet adni. Vagy hálát lehet adni, éppen az elmúlt hetekben a köztársasági elnök úr többször szóvá tette ezt, hogy néhány évtized múlva nem lesz ivóvízkészlet, mert többszörösét használjuk az ivóvíz készletünknek, mint amennyi egyébként jön. És hálásak lehetünk azért, hogy itt Magyarországon bennünket ez még nem veszélyeztet, vagy nem fenyeget. Sőt, ha belegondolunk, bocsánat, egy kicsit a morbid képért, de gondoljunk bele, hogy nagyon sokaknál nincsen ivóvíz, mi pedig ivóvízzel húzzuk le magunk után a WC-t. Milyen döbbenetes, nem? És gondoljunk abba bele, hogy mennyi mindenért hálát lehetne adni. És éppen ezért fontos ezen a mai istentiszteleten végig gondolni azt, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát. Tegnap a nagypapámnak a nagynényével találkozhattam, aki 93 éves, nagyon-nagyon sok mindent megélt, és olyan jó volt hallani az ő ajkáról. Azért ez sem természetes, mert sokan már elnézést kérek itt az idősebbektől, de sokszor az idősebbek is hajlamosak, nem csak a fiatalabbak, de az idősebbek is hajlamosabbak arra, hogy panaszkodjanak. És olyan jó volt hallani ennek az idős asszonynak az ajkáról azt, hogy egy fél mondatnyi panasz nem hangzott el, hanem hálát adott, hogy 93 évig életett, hogy túlélte még a saját gyermekeit is. Rettenetes egyébként, hogy eltemette a saját gyermekeit, és hogy annyi mindenért azt mondja, hálát tudok adni, hogy itt vagyok, közöttetek, hogy itt lehetek, annyi mindent megéltem, és tényleg sok mindent elmondott. De milyen jó volt hallani, hogy a hála hangzott el az ajkairól. És igen, drága testvérek, ezért mondja az ige is, ezért int bennünket, hogy adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor és mindenért. Az örömökért is, és a nehézségekért is. Mert a nehézségekért is hálát lehet adni. Én mindig szoktam mondani, persze vannak helyzetek, amikor kicsit nehezebben mondja az ember, de azért szoktam mondani azt, hogy örülök annak, hogy van annyi örömöm, hogy ne csüggedjek el, de van annyi keserűségem, hogy ne bízzam el magam. És hogy a keserűségért is lehet hálát adni. És ezért mondja az ige, hogy adjatok hálát. Mindenkor, mindenért. És különösen a fiataloknak kell ezt mondani, hangsúlyozni, hogy ne legyenek elégedetlenek. Nagyon sokszor elégedetlenek a mai fiatalok, és mindig többre és többre vágynak, és többet akarnak, és ebből az jön, hogy nem tud semmiért hálás lenni. És látom a saját gyermekeimen egyébként, nyilván lehet, hogy azért olyanok, mert én neveltem olyanná, most nem tudom, majd ez kiderül 15-20 év múlva, de azt látom, hogy talán olyan sok mindent megkapnak, és nem tudnak megbecsülni a dolgokat, nem tudnak hálásak lenni, hanem sokszor, mint hogyha követelőznének, de ezt látjuk még, nem, hát sajnos nem csak az én gyermekeim, hanem másnál is, hogy mindig csak követelőznek. És olyan kevés alkalommal fakad ki belőlük az, hogy milyen hálásak. És éppen a héten picit együtt lehettünk a családdal, pihenhettünk, tényleg igyekeztem én is minden telefont kikapcsolni, nem fölvenni, meg igyekeztem nagyon a családdal lenni, és azt láttam, hogy a gyermekeim is ezt és ezt, hogy mindig valamit kértek. És leültünk, és egy kicsit beszélgettünk ilyen nevelői szándékkal, hogy gyermekeim, hát adjatok hálát, hogy itt lehetünk ilyen körülmények között. Adjatok hálát, hogy együtt van a család. Nem mindig követelőzzetek, hanem gondoljátok végig, hogy milyen csodálatos, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy fürödhetünk, és lehet sorolni. És ezért mondja az ige, hogy adjatok hálát. Mert az ige tanítani szeretne bennünket, hogy legyünk hálásak. Hogy kicsit szálljunk magunkba, gondoljuk végig az életünket, ne a panaszáradat hangozzék az ajkunkról, hanem gondoljuk végig, hogy mennyi mindenért hálát lehet adni. És tudják, drága testvérek, hogy igazából az ember akkor becsül dolgokat, amikor nincs. Nekem van egy családtagom, férj, feleség, azok mindig veszekedtek, tényleg. Nyilván nem voltak olyan nagyon komoly összezőrenések, de olyan zsörtölődőek voltak mind a ketten. És olyan döbbenetes volt, hogy amikor meghalt a férje, akkor a feleség most úgy hiányzik. Előtte meg mindig küldte, vannak ezek az egynapos kirándulások, tetszenek tudni. Hát az hetente háromszor, négyszer is elküldte a férjét, mennyi utazzál. Most meg ott volt, hogy elment. És azt mondja, milyen jó lenne, ha itt lenne. És akkor mondtam neki, hogy hát akárhányszor itt voltam, mindig úgy zsörtölöttetek meg, mindig úgy, hogy veszekedtetek. Most meg azt mondod, hogy milyen jó lenne. Nem akkor kellett volna megbecsülni, meg nem elküldeni Szoboszlótól kezdve Zalaegerszegig az ország összes tájára, hanem akkor vagy menni bele együtt. Mindig ő küldte. És most adnál hálát érte, amikor meg már nincsen. Ugye milyen szomorú, drága testvérek, és mennyi mindennel így vagyunk ebben a világban. És ezért mondja az ige, hogy adjatok hálát az Úrnak mindenkor, mindenért. És végig olvasva ezt a fejezetet, ezt az ötödik fejezetet, azt láthatjuk, hogy csupa ilyen gyakorlati oldalról közelíti meg az életet, a keresztény életet ez a rész. Először is az adjatok hálát. Ez nem egy elméleti dolog, hanem valóban az ember végig gondolja, itt van gyönyörű szép szöllő, alma, körtek, gyümölcsök. Az ember végig gondolja, hogy ebben az országban ezek mind-mind megteremnek. Ha nyugatról hoznak be különböző gyümölcsöket, hát semmi íze nincsen. A magyar gyümölcsnek meg párja nincsen, ahogy szokták mondani. És az ember azt mondja, hogy ez a gyakorlat, hogy hálát adok Uram ezért és ezért az életemben. És ezért az Efezusi levél az tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, akkor egészen gyakorlati. Egészen gyakorlati. A hat fejezetből három a keresztény élet gyakorlati részéhez nyújt tanítást Pál apostol. A negyedik fejezet a lélek egységéről, illetve az új életben való járásról, annak intéséről beszél. Az ötödik a szent életre való intésről és a házastársak kötelességéről. A hatodik pedig a keresztény házrendről és a lelki fegyverzetről szól. Csupa-csupa gyakorlat. És az egész levél az felszólításból áll. Én direkt pirossal kijelöltem magamnak az igében, hogy mik azok, amelyek tényleg felszólítóak. Így kezdő, legyetek tehát, aztán éljetek szeretetben. Aztán mondja, hogy szóba se kerüljön, vagy ne tévesszen titeket meg. Vagy ne vegyetek tehát részt, éljetek úgy, ítéljétek meg, ne vegyetek részt, leplezzétek le, ébredj fel, támadj fel, jól vigyázzatok, ne legyetek meggondolatlanok, Ne részegeskedjetek, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, adjatok hálát, engedelmeskedjetek egymásnak. Csupa-csupa felszólítás, hogy azt mondja, hogy a keresztény ember ilyennek kell, hogy legyen. Ilyen kell. És ez a gyakorlat, tudjátok, drága testvérek. Hogy a gyakorlatban kellene megmutatkozni a keresztény életnek. És ez az alaphang két fontos felszólítással kezdődik, és ezért kezdeném ezzel, mert enélkül nem tudunk mit kezdeni Pál további intésével, figyelmeztetésével. Ezek a figyelmeztetések olyan környezetben, ezeket a figyelmeztetéseket olyan környezetben szánta Pál, ahol az efezusi gyülekezet az nem csak ki volt téve a keresztény liberalizmus, a pogány kultusz hatásainak, hanem sajnos be is került a gyülekezetbe. És ezért született ez a levél, hogy megóvja Isten a gyülekezeteket ezeknek a hatásaitól. Mint ahogy egyszer Cseri Kálmánnál olvastam ezt a szép képet, hogy addig, ameddig a hajó a vízen van, addig nincsen baj, de amikor a víz a hajóban van, akkor már nagy baj van. És így van ez, drága testvérek, és ennek az áldozatává válhatott az efezusi gyülekezet. Hogy ott volt az efezusi gyülekezet, a gyülekezet hajója, az egyház hajója, a vízen úszott, szolgált abban a városban, abban a térségben, és amikor elkezdett valahogy beúszni a víz a hajóba, akkor lettek problémák. Amikor elkezdtek megjelenni a gyülekezetben a paráznosságok, a bálványimádások, az ostoba beszédek, a kétértelmű szavak, a különböző ferde nézetek, tanítások, akkor lettek problémák a gyülekezetben. És ezért beszél Pál apostol, és ezért inti a gyülekezetet, és ezért óvja a gyülekezetet. És ezért mondja, hogy legyetek Isten követői, és éljetek szeretetben. És úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk akár a paráznosság, akár a tisztátalanság, a bálványimádás kérdéseivel lelkiismeretesen foglalkozni, ha Isten követéséről beszélünk. Mert az Isten követése ki kell, hogy zárja ezeket a tényezőket az életünkből. És ezért fontos, és ezért gyakorlati ez, drága testvérek, ez az egész fejezet, mert azt mondja, hogy ha Isten követője vagy, akkor te nem lehetsz paráznaságban, nem lehetsz tisztátalanságban, akkor te nem lehetsz bálványimádó. Milyen gyakorlati, drága testvérek? Nem egy elmélet, hogy fú, hát milyen a hívő ember, hanem konkrétan megmondja. Figyelj, hogyha te Isten követője vagy, akkor te nem élhetsz így. Mint egyébként a 4. fejezet 17. versétől ott szépen elmondja Pál apostol, itt idézem, többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. És aztán folytatja tovább, hogy vessétek le a régi életet. Vessétek le a hazugságot. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Vagy aki lopni szokott, többé ne lopja. Milyen gyakorlati a 4. 5. fejezet. Hogy egészen konkrétan mondja, hogy a hívő az hogyan kell, hogy éljen. És vegyük nagyító alá, hogy miért érdemes Istent követni. A nem bölcs Isten bizonyítókat szeretnék itt felállítani a mai Isten tiszteleten, hanem arról beszélni, hogy Isten követése mennyire fontos a mindennapjainkban, a családi életünkben, a gondolkodásunkban. Mit jelent a követni szó? Elnézést kérek, nem akarom terhelni itt a drága testvéreket ilyen görög idegen szavakkal, de nagyon érdekes, hogy a mimétész és a mimeomai szó, görög szó, az nem csupán követnit jelent, amit itt használ egyébként Pál apostol, nem csupán követnit jelent, hanem utánozni. Hogy valakinek az útján, a nyomdokaiban járni. Utánozni. Mit jelent? Az, hogy megnézni, hogy Jézus hogyan élt, és utánzom Jézus. Utánzom, ahogy ő beszél, ahogy ő cselekedett, szeretnék én is úgy tenni. Szeretném, hogyha bennem is olyan irgalmasság lenne, szeretném, hogy ami bennem megnyilvánult szeretet, az bennem is élővé válna, és lehetne sorolni. Tehát, hogy ez a mimétész, ez nem csupán azt jelenti, hogy követni, hanem utánozni. És Pál arról beszél, hogy járjatok azon az úton, melyen Krisztus is járt. Hogy járjatok a szeretet, a megbocsátás és a tisztaság útján. És én ebben a három dologban szeretném összefoglalni, mert nyilván nagyon hosszú volt ez az ige szakasz, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és tényleg a Hálaadást szeretném nagyon a fókuszpontba állítani, ezért beszéltem az elején sokat a hálaadásról, de hogy ez a három dolog, ez, hogy mennyire meg kell, hogy jelenjen, hogy a szeretetben, a megbocsátásban és a tisztaság útján való járásban, hogy legyünk példák, hogy kövessük Jézus, mint példát. És engedje meg a gyülekezet, hogy ezen a reggelen ezt a hármat kiemelve beszéljek Jézusnak a követéséről. Mert az fog igazán örömmel hálát adni Jézusnak, aki követi Jézust. Mert aki követi Jézust, az hálás lesz. Először is Jézust követni a szeretet útján. Hát hadd mondjam, drága testvérek, hogy a szeretetről ma azért nagyon nehéz beszélni, mert nagyon el van csépelve ez a szó. És ma már mindenki ezt a szót használja, hogy szeressük egymást, gyerekek. Azonban sajnos a mai ember feltételekhez köti ezt a szeretetet. Szeretem, mert ezt és ezt teszi velem, vagy szeretem, mert ezt és ezt mondja rólam, és lehetne sorolni. És abban az esetben tudom szeretni, ha felém irányul valamiféle pozitív töltésű cselekedet. Tehát ha van nekem valami jó benyomásom XY-nal, akkor én is jó vagyok hozzá. Tehát ilyen szeretetet építünk fel magunk körül. És ezt öntő szeretetnek is nevezhetjük, de talán a legmegfelelőbb erre az érdek szeretet. És tele van ez az ország egyébként ilyennel. Tehát annyi minden érdeken alapul. És milyen érdeken fűződik, mivel érdemelheti ki a szeretetemet. Talán sokunk úgy érzi, hogy ez nagyon ki van élezve, de kicsit nézzünk magunkba, gondolkodjunk el azon, hogy ilyenek vagyunk-e. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ki kell mondani, hogy alapvetően igen. Tehát ezért olvassuk az igében. Azt mondja az ige, ha ti csak azokkal vagytok jók, akik hozzátok jók, akkor ugyanolyanok vagytok, mint a világ. De ha ti tudjátok szeretni azt is, akik benneteket nem szeretnek, na az a szeretet. Akkor semmivel nem vagyunk különbek a pogányoknál, semmivel nem vagyunk különbek a világnál, hiszen a világban látjuk, bocsánat, hogy ezt mondom, de véleményem szerint az egész országban, meg a világra is jellemző ez, mert nincs különbség. Az egész országban a politikai rendszert az tartja össze, hogy érdekek fűződnek egymáshoz. És ilyen értelemben tényleg mindegy, hogy jobb oldal vagy bal oldal. Ilyen értelemben mindegy. Olyan összefonódások vannak, és egyik a másikat véd, és az egyik véletlen kidől, akkor mint a dominó, így mindenki eldől. Hát ilyen érdekek fűzik egymáshoz az embereket. És ez kicsiben is így van, meg nagyban is így van. Mert most lehet itt a politikát említeni, de a kicsiben is így van ez. Hogy egymásnak falaznak, meg érdekek fűzik a másikhoz. És hát alapvetően mi is ilyenek vagyunk. Hát nem könnyebben szeretem azt az embert, aki engem szeret. Hát, de ez velem is így van, drága testvérek. Hát nem akarok szenteskedni, de ezzel harcolni szeretnék, hogy Uram, add, hogy jobban szeressem azokat, akik engem nem szeretnek. És így vagyunk, drága testvérek, hogy valahogy a szívünk meglágyul azok felé, akik szeretnek bennünket. Én tegnap ezen a beszélgetésen, ebben az ominózus esetben, az egészségügyi beszélgetésben az volt, hogy az egészségügyi rendszer, hogyha neked nincsen protekciód, akkor te meghaltál. Ez tényleg néha az ember így érzi egyébként, hogy múltkor elmentem, 4 órát vártam ott fülorgégészeten. Már gondolkodtam azon, hogy szólok itt a kórház lelkésznek, hogy valahogy segítsen, mert nincs nekem erre ennyi időm. Aztán azt mondtam, hogy de hát már a papis protekcióval megy be, akkor már nagyon-nagyon nagy baj van. De tényleg nem mint hogyha így lenne, hogyha nem nincs protekció, akkor kész. Ha nincs valami érdek, és akkor lehetne sorolni, hogy mennyi minden ott van. Most nyilván nem azt mondom, hogy az ember ne használja ki a kapcsolatait, használja ki. Csak mennyire szomorú, hogy így működik. Nem kellene, hogy így legyen. És tudom, hogy ez nagyon komplex dolog, meg nagyon-nagyon összetett. Nekem is az a 4 órás várakozás, tudom, hogy sokkal összetettebb volt, mint hogy most erről csak úgy egyszerűen prédikáljak, de sajnos ilyen a rendszer. Ilyen az élet. És igen, drága testvérek, végig gondolva azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ilyenek vagyunk mi is. Ugyanilyenek vagyunk mi is. És drága lelkészem, Győr János bácsi mondta, és mondja nekem a mai napig, akárhányszor találkozom vele, hogy csak szeress, mert azzal mindenkit meg lehet nyerni Krisztusnak. És talán a krisnások, a buddhisták, Jehova tanúi tudnak jó dolgokat tenni, jót cselekedni, szépen beszélni, de az a szeretet, az az önfeláldozó szeretet, az a halálba menő szeretet, ami Krisztusnak bárkit, akit, Krisztusnak bárkit is meg lehet nyerni, az csak egyedül a krisztusi szeretet lehet. És ez a szeretet pedig nem más, amit Krisztus is mutatott, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. És az a feltétel nélküli, önzetlen, érdek nélküli szeretet. És vallom azt, hogy csak az tud így szeretni, aki Krisztust követi a szeretet útján. Hogy tegyem ezt gyakorlatiassá, mert az ige is az, gyakoroljuk a mindennapjainkban. Hogy mi nem a cselekedeteket hirdetjük, hanem a hitrejutást, ami aztán eredményezi a cselekedetet. És higgyétek el, drága testvérek, nem arról van szó, hogy akkor tényleg most ezen az istentiszteleten elhatározom, hogy na akkor mától kezdve mindenkit szeretni fogok. Hát ez így nem működik. Az ember hazamegy, összeszorítja a fogát, erőlködik egy nagyot is, szeretem. De nem fog menni, nem fogja szeretni az ember. Vagy legfeljebb ideig, óráig. Hanem kérni kell az Úrtól, hogy Uram, hogy sokkal jobban szeressem a másikat. Akkor is, hogyha ő nem szeret engem. És higgyék el, drága testvérek, hogy Istennek van hatalma arra, hogy ezt kimunkálja az emberben. Én a saját életemben tapasztaltam. Nekem volt olyan ellenségem a gyülekezetben, nem ebben a gyülekezetben, olyan ellenségem a gyülekezetben, hogy bevallom őszintén, hogy egyszerűen nem tudtam szeretni. Nem tudtam szeretni. Sőt, tovább megyek, egyszerűen rendesen utáltam. Annyi mindenbe keresztbe tett, ahol lehetett. És nem, nyilván nem róla szeretnék beszélni, hanem arról, hogy egyszerűen már utálat volt bennem, hogy lehet ilyen ember. És aztán imádkoztam, és kértem Istent, hogy Uram, add, hogy ne így álljak ehhez az emberhez, annak ellenére, hogy ő hogy áll hozzám. Ne így álljak, hogy változtass meg ebben. És drága testvérek, olyan csodát tapasztal meg az ember, hogy nincs bennem semmi harag. Szeretem, találkozok vele, tudom, hogy mit gondol rólam, tudom, hogy mit beszél rólam, meg a hátam mögött, hogy egy totál nem egyenes ember egyébként, mert én azokat szeretem, akik őszintén megmondják kész. Azt tudom, hogy nem beszél a hátam mögött. Van olyan lelkész kollégám, aki tudom, hogy direktbe keményen megmondja nekem, de soha nem volt bennem még a feltételezésnek a szikrája sem, hogy a hátam mögött bármi rosszat mond. Ő megmondja. De ez az ember nem ilyen volt. És Isten úgy kivette belőlem ezt az én szívemből, és olyan nagy szeretettel tudtam vele felé fordulni. És hogyha ez működik nálam, akkor tudom, hogy ez másnál is működik. Mert tudom, hogy ő megígérte ezt. És olyan jó ezt megtapasztalni. Olyan jó ezt átélni, drága testvérek. Aztán Jézus követni a tisztaság útján. Hogy ennél a résznél Pál elég konkrétan beszél a tisztaságról, a paráznaságról. Nem erkölcsi prédikációt szeretnék nyilván tartani, bár hozzá kell tennem, hogy sajnos ránk férne. Jézus idejében is voltak tisztátalan dolgok, ma is vannak, és példa erre az efezusi gyülekezet. És Reményik Sándornak van egy csodálatos verse, ott van egy sor benne, hogy nem a bűn lett több, hanem a bűnt elkövető ember. És ez tényleg így van egyébként. Hogy régen is ugyanúgy voltak, hát a görög világban, a római világban, hát olyan orgiák voltak, drága testvérek, hát ami ma megy egyébként. Pesti utcán végigmegy az ember, hát ilyen szexshopok, meg mit tudom én, rúgtáncos nők, meg mit tudom én, kik vannak ott. Rettenetes. Régen is volt ilyen. Ma ezt betették ilyen bordélyházakba. Vagy a 18-19. Században Angliában és a különböző országban annyi fertő volt. Most is ez van. Tehát nem változott a világ, nem a bűn lett több, hanem az ember, aki azt cselekszi. Ilyen értelemben a bűn tekintetében nincs új a nap alatt. A testi-lelki tisztaság nagyon fontos kell, hogy a keresztények életében legyen. Ha valaki életében ez nincs meg, akkor nem keresztény, hadd mondjam el. Hát nem olyan régen valaki megkeresett engem, elkezdtünk beszélgetni, és akkor hát mondja azt, hogy hát ő lefeküdt, mert azt hitte, hogy a felesége lesz, és úgy gondolt, hogy ha már tudja, hogy a felesége lesz, akkor már le lehet vele feküdni. Hát mondom, hogy óriási nagy tévedésben vagy, és mondom, te nem vagy keresztény, te nem vagy keresztény, tehát én nem gondolkodhat egy keresztény. A keresztény tudja azt, hogy a házasságot, amikor törvényesen, amikor jogilag, Isten előtt, az ország törvénye előtt elköteleződöm, azt tekintjük házasságnak. Ne ószövetségen gondolkodjon. Az ószövetségben volt ez egyébként. Onnantól kezdve lett felesége az ószövetségben, onnantól kezdve lett felesége, hogy háltak egymással. És akkor kötelező volt elvenni. De ma ezt látjuk, drága testvérem, de ezt látjuk. Fűvel, fával lefekszenek, bocsánat, hogy ezt mondom, aztán vagy elveszik egymást, vagy nem. De a keresztény az nem így gondolkodik. A keresztény tudja azt, hogy mi a tisztaság, mi a parádonság. Nem magyarázkodik, hanem elmondja őszintén. És ezért fontos az igét tisztán látnunk, és tisztán magyarázni. És mi nem csak a lelki tisztaságot, a lelki fehér ruhát kell, hogy hirdessük, hanem a testi tisztaságot is. A testi tisztaságot. Én el szoktam őszintén mondani, bocsánat, hogyha ez talán túl személyes, de én 6 évig udvaroltam a feleségemnek, de Isten megőrzött bennünket. És el szoktam mondani, hogy nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mert feleségem is emberből van, én is húsvérből vagyok, nem volt könnyű. De Isten megőrzött bennünket, mert volt bennünk annyi elszántság, hogy mi az Urat szeretnénk követni. Ma 6 év, 6 hetet nem bírnak egymásra várni, nem hogy 6 évet. És olyan hálásak vagyunk, drága, és ez nem a mi érdemünk, ez nem a mi érdemünk, hanem az Isten érdeme, és az Isten dicsősége, hogy meg tudott őrizni bennünket. Mert tudtuk, hogy mi a tisztaság, és mi a nem tisztaság. És tudtuk azt, ott volt bennünk az az ige, hogy a test kívánságait ne cselekedjétek, ne tegyétek. És olyan jó volt, drága testvérek, úgy odállni, tudtam azt, hogy a fehér ruhában, amikor megállt a feleségem, tudtam, hogy ő tényleg fehér, ő tényleg tiszta. Hát bocsánat kérek, hogy ezt mondom, de az esküvőknek, házasságoknak a 99%-ában az asszonyra már fekete ruhát adnék. Nem fehéret. Hát nem tudják, hogy mit jelent. Meg van már ilyen baba esküvői ruha, meg terhes ruha, meg mit tudom én, mik vannak ilyen menyegzői ruhák. Én, hogyha Isten lelke indít, akkor el szoktam mondani, hogy neked már nem fehér ruhába kéne ott állnod. Vagy nem tudod, mi a fehér ruhának a szimbólum az esküvőn. A tisztaság. És olyan hálás vagyok, hogy a feleségemet úgy vezethettem az oltárhoz, hogy ő tényleg fehér ruhában állhatott meg. Tisztán. És ez még egyszer hangsúlyozom, nem a mi érdemünk, hanem az Isten érdeme. Az Isten munkája, az Isten dicsősége. Viszont nyilván azt is lehet hirdetnünk, hogy lehet tiszta lappal indulni. És ez legyen a legnagyobb reménység számunkra, hogy soha nem lehet olyan mélyen az ember, ahonnan ne tudná kiemelni őt Isten. És ezért mondja az ige, hogy legyetek Jézus követői, és éljetek szeretetben. Hogy kövessük Jézust a szeretet útján, hogy kövessük Jézust a megbocsátás útján. Mennyire fontos, drága testvérek, a megbocsátás, és ez a harmadik, ezzel szeretném befejezni. Megbocsátani. Hát nem tudom, mi magyarok valahogy nagyon nehezen tudunk megbocsátani. Szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye? Hát szoktuk ilyet mondani. Fehér ember nem felejt, és akkor még az ujjunkat is fölemeljük. Fehér ember nem felejt. És akkor Jézus pedig követni a megbocsátás útját. És két oldala van, hogy nekem valaki megbocsát, illetve én megbocsátok valakinek. És emlékezzünk arra a példára, amit Jézus mondott a gonosz szolga esetében. Hogy előtte kérdezi Péter Jézust, hogy hányszor kell megbocsátani. Erre Jézus azt mondja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Nyilván egyből a matematikusok kiszámolják, hogy 70-szer 7 az mennyi. De akik ismerik a Szentírást, azonnal tudják, hogy a 7 a teljesség száma. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer, akkor azt mondja, hogy te mindig tudjál kész lenni megbocsátani. Ne strigulázd, hogy na, akkor 490-edik, akkor 491-edikre már nem bocsátok meg. Nem. Akik ismerik a Szentírást, tudják nagyon jól, hogy Jézus azt mondja, hogy légy kész mindig megbocsátani. Akkor is egyébként, ha talán nem kér bocsánatot. De benned ne legyen harag. Mint hogy ebben az igében is olvassuk, itt a 4. fejezetben. Azt mondja, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ezt mondja az ige. Hát ha az ige ezt mondja, akkor én nem szeretnék haragudni. Hanem szeretnék teljes szívemből megbocsátani. És tudjátok, amit az előbb is mondtam, drága testvérek, hogy tudjátok, milyen felszabadulva mehettem oda ahhoz az illetőhöz, aki tényleg minden, ahol lehetett, minden bemocskolt, egy csomó rosszat mondott róla másoknak, és lehetne sorolni, hogy én lopom a pénzét az egyháznak, meg mit tudom én, és olyan felszabadulva mentem oda, és nem volt bennem harag. Hát ez valami csodálatos érzés, hogy nem voltam a haragnak a fogja, a gyűlöletnek a fogja, hanem tudtam szeretni. Miért? Azért, mert mit mond az ige? Nem az a szeretet, ahogy ti szerettek, hanem hogy Krisztus szeretett bennünket. Ez a szeretet. És ebben a szeretetben szeretnék én is példát mutatni. Példát mutatni a megbocsátásban. Hogy akkor is megbocsátok, ha egyébként nem kér bocsánatot. De higgyétek el, drága testvérek, hogy a békességet ez munkálja. Hát a harag nem fogja munkálni a békességet. Tudjátok, hogy ebben a világban miért nincs béke? Mert hogyan próbálnak békét teremteni ebben a világban? Fegyverrel. Hát fegyverrel nem fognak. Hát ez ugyanolyan, amikor megkérdezik, hogy ki ütött először. Ő. Mindig egymásra mutogat. Hát valakinek tényleg először kellett ütnie. Tehát nem nincs, hogy egyszerre ütnek. És az nem fogja a békét megteremteni. A fegyver sosem egyébként. Egyetlen egy dolog, a megbocsátás. Igen, drága testvérek, mennyire jó lenne, hogyha ebben is Jézus tudnánk követni. És ahogy az ige is mondja, és ahogy szeretne bennünket bátorítani, hogy legyetek követői. Legyetek követői a szeretet útján, a tisztaság útján, a megbocsátás útján. Legyetek Jézus követői, hogy aztán Jézus követői lehessetek. És én ezt szeretném ennek a drága gyülekezetnek a szívére helyezni, ahogy olvashatjuk itt az Efezusi Levél 5. fejezetében. Hogy legyetek tehát az ő követői, és adjatok hálát az Úrnak. És azokat a felszólításokat, amiket itt olvashatunk, azok mutatkozzanak meg a gyakorlati életben. Ehhez adjon előtt az Úr. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálásak vagyunk a Te szavadért, a Te útmutatásodért, és azért, hogy valóban Te arra szeretnél rámutatni, hogy milyen az életünk. Hogy vajon megmutatkozik-e, vannak-e látható jelei annak, hogy mi keresztjének vagyunk, vagy csak névleges keresztjének, mert megkereszteltek, mert megkonfirmáltunk. Vagy azért, mert olykor-olykor látnak a templomba bennünket, a gyülekezetben. Vagy azért, mert ott van a választói névjegyzékben a nevünk. Úrunk, olyan jó lenne, ha nem névleges keresztjének lennénk, hanem lennének látható jelei, látható megnyilvánulásai annak, hogy mi téged követünk. És ez a három dolog szóval elengedhetetlen és olyan fontos. Olyan jó lenne, hogyha ezek mind-mind megvalósulnának, és olyan jó lenne, hogyha ez valóban látszódna az életünkön, hogy mi téged követünk, Urunk, a szeretet útján, a tisztaság útján, a megbocsátás útján. Olyan jó lenne, hogyha ebben tudnánk téged utánozni, ahogy ez a görög szó is kifejezi. Utánozni téged, hogy példává válni mások számára, hogy te is példává tudtál válni az engedelmességben, a szeretetben, a megbocsátásban, a békesség megteremtésében. Olyan jó lenne, hogyha mi is így tudnánk élni ebben a világban. És Urunk, szeretnénk imádkozni ezért a drága gyülekezetért, imádkozni betegekért, imádkozni, Urunk, nélkülözőkért, azokért, akik terheket hordoznak, a szomorúság terheit, a gyásznak a terheit, a fájdalomnak a terheit. Urunk, kérünk, hogy enyhítsd az ő terheiket, és add, hogy ebben az erőtlenségben is legyen erejük reált tekinteni. Tőled vigasztalást, bátorítást kérni, és belőled meríteni. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, közösséget, a gyülekezetünk tagjait. Te látod, hogy milyen vívódásaink vannak a mindennapokban. Urunk, olyan jó lenne, hogyha valóságá válhatna az életünkben, hogy mi téged követünk, és téged szeretünk, és hozzád ragaszkodunk. Szeretnénk, Urunk, imádkozni a születésnaposokért. Gondolva reájuk, azért a négy drága testvére, akik még itt élhetnek közöttünk, akik nem éreznek vágyat, hogy itt legyenek a gyülekezetben, akik nem becsülik meg az igét, nem becsülik meg a lehetőséget. Urunk, kérünk azért, hogy oltalmazd őket, és ott, hogy valóban a te szavad megérintse majd az ő szívüket, hogy elgondolkodjanak sok mindenem. Most benne vannak talán egy mókuskerékbe, a munka mókuskerekébe. Urunk, kérünk azért, hogy ébresz vágyat az ő szívükben, hogy szeressenek téged, és rád figyeljenek. És Urunk, szeretnénk eléd vinni az előttünk álló alkalmakat, szeretnénk eléd vinni gyülekezeti programokat, eléd vinni országunkat, népünket, egyházunkat, felelős vezetőinket, püspökeinket, eléd vinni az ország vezető embereit, hogy példával tudjanak előjárni, jó példával. Urunk, szeretnénk eléd vinni ezt a csendes hetet, a férfi hetet, amire most megyünk heten a férfiak, Urunkat, hogy az ige megérintse az ő szívüket, hogy elgondolkodjanak sok mindenen, hogy munkálkodjon bennük a te drága lelked. És olyan jó lenne, hogyha másképpen jöhetnénk haza, mi férfiak, mint ahogy oda mentünk. Olyan jó lenne, ha sokan hordoznának bennünket imádságban, hogy valóban életrendeződések lehessenek. Bűnvallások, összetörések és új életek. És Urunk, kérünk azért, hogy most, amikor te megígérted, hogy velünk leszel a világ végezetéig, most, amikor hálát adunk az aratásért, hálát adunk a termésért, a növekedésért, hálát adunk mindazért, amit kaphattunk tőled, akkor most csendesíts el. Most, amikor a te oltárodhoz fogunk járulni, adj bűnbánó szívet, és adjunk, hogy valóban vágyjunk arra, hogy te megbocsáss nekünk, vágyjunk arra, hogy újat kezdhessünk. Mennyei Atyánk, aki nem te szívod el a tékozdó fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fel a barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fel a barátod házát, ne kívánt fel a barátod hitvestársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azoknak, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten,